két, mire, három hét hogy? Múlva a gyors jelentési szezon.
Itt a nyakunkon.
Először USA, aztán EU, aztán Hungary. De milyen lesz? Mik a kilátások? Ugye hallhattuk, hogy a Fed kommentárban eléggé vegyes volt a kép az amerikai gazdaságot illetően, viszont a tőzsdék meg ugye szépen döntögetik a csúcsokat, olyan, mint hogyha nem hinnének a befektetők a makroadatoknak, vagy hogy lehetnek jó makroadatok, miközben a cégek nincsenek jó bőrben. Na, majd megfejtjük a talány. Debreceni Csaba van a stúdióban, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője. Ő, szervusz, jó
szia,
reggelt!
Szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Nincs itt valami ellent mondás?
Nincs.
Na, hát akkor fejtsd ki, kérlek, hogy mi.
Igen.
Az a nagyon helyzet, faramúci a helyzet azért.
Igen, szerintem gyakorlatilag az a baj a mai világgal, hogy az ilyen social médiában is mindenki az ilyen lokális jellegű sztoriait ráerősíti a világra, és hát ugye sokszor nem ez a helyzet. Ja, Amerikában, hogyha megnézzük, ott gyakorlatilag, hogyha a GDP-t ilyen különböző alkomponensekre fölbontjuk, háztartási fogyasztás, költségvetési deficit, stb. Lehetne sorolni, akkor gyakorlatilag azt, hogy a vállalatok milyen eredményt termelnek, az szépen ki lehet ebből az egészből szálazni, és hát ugye Amerikát azért szeretjük, mert mindenről van adat.
Igen.
És a GDP bizonyos komponenseiről is van havi adat. Úgyhogy igazából most az látszik, hogy mi azt gondoljuk, hogy a Q2-es gyors jelentési szezon, ami ugye majd július első hetén kezdődik a pénzügyi cégekkel az USA-ban, ez azért nem lesz annyira rossz. Ugye, hogyha valaki ránéz a elemzői várakozásokra, akkor ez persze csökken, de hogy ebben semmi információ tartalom nincsen, mert hogy ez egyébként mindig csökkeni szokott. Ugye az elemzők mindig nagyon optimisták, aztán, hogy jön, közeledik a gyors jelentési szezon, szépen húzzák le az előrejelzéseket, de egyébként a mostani előrejelzés csökkentésbe semmi olyan különleges nem látunk, amit egyébként ne láttunk volna eddig az elmúlt 10-20 uh-huh. évben. És hát az optimizmus jó, ugye Robert Sapolsky a Behave című könyvébe írta, hogy az optimizmus az azért jó, mert az embereknek csak 15% a depresszió szemben a 99%-kal. Úgyhogy tök jó, hogy optimisták az elemzők, ilyenkor egy picit lejjebb hozzák az előrejelzéseket, és én azt gondolom, hogy egyébként Amerikában semmiféle probléma nem lesz most jelenleg a gyors jelentés.
Na, ez nagyon fontos, hogy mondod, hogy jelenleg, ugye, mert azért két komponense van egy gyors jelentésnek, amit lehet értékelni, és ami tükröződik az árfolyamban.
A konkrétan maga, eredmények, maga a meg számok, a kilátások.
És a kilátások, igen. Ugye, és van, hogy marha jó gyors jelentés jön, hogyha a guidance úgy sikerül, hogy hát ennyit tudtunk eddig, és utána jön a mély repülés, akkor ott hanyathomlok menekül mindenki. Tehát vajon a kilátások is olyan optimistán alakulnak-e?
A guidance-ekkel nagyon nagy bajok voltak már egyébként a Q1-ben is, mert volt olyan légitársaság, aki azt mondta, hogy ha úgy folyik a gazdaság, hogy eddig, akkor 12 dollárt fogok csinálni részvényenként, ha pedig recesszió lesz, akkor 6-ot. Uh-huh. És akkor most döntsük el, hogy tehát, hogy akkor részvényelemzőként akkor igen. ezt értékelt be, mert az egyik majdnem kétszer akkor árfolyamat jelent, mint a másik.
Igen.
És volt egy csomó ilyen anomália, voltak olyan cégek, láttuk, akik azt mondták, hogy a vám ilyen költségeket ró rájuk, vagy ennyivel lesz kevesebb az árbevétel, 8%-ot esett a papír, következő nap pont ugyanennyit ment föl. Tehát, hogy igazából ez ilyen a guidance, én nem lennék meglepőve egyébként, hogyha ezeket a menedzsmenti előrejelzéseket, ugye ezeket a menedzsmenti guidance-eket egy kicsit így letekerni most a legtöbb cégnél a vezetőség, tehát azt mondaná, hogy nem mondok semmit, vagy
el
is másolná.
De ez amiatt van, hogy akkor nem tudjuk, hogy lesz-e vámháború az kiket, és milyen mértékben fog érinteni?
Igen, mert ugye...
De akkor meg azért nem értem, hogy mindenki ebbe, tehát, hogy olyan, mint hogyha ilyen, most lehet, hogy én hülyén látom a világot, de azt látom, hogy a politikusok, ugye háború van, bizonytalanság van, most épp az olajpiacon is, az arany, meg a svájci frank ugye erősödik, ami azt jelenti, hogy be vannak ijedve a befektetők, minden okuk meg is van rá, ugye lehet látni, hogy Trumpi nyilatkozatok, Iránnal kapcsolatos dolgok, nem dőlt el, hogy akkor most Kína hány százalékos
vámokra... Polikrízisek
idejét éljünk. A tőzsde meg megy fel. De hát régen azt, amikor mi szocializálhatunk, az volt, hogy beijedtünk valami miatt, és utána hónapokig medvepiac volt, meg mindenki számolgatott, hogy akkor ez most mennyire rossz.
Igen, ez egy ilyen tök jó ilyen tőkepiaci filozófiai kérdés, hogy egyébként mi változott az elmúlt 20 évben, mert egyébként az egész kereskedésnek a dinamikája megváltozott. Teljesen máshogy kereskednek már most az emberek, mint egyébként régebben, ráadásul ugye ez a vagyoni olló kinyílt, akinek sok pénze van, még több pénze lett, és akkor ugye neki még több lehetőség van befektetni.
Hogy a dotcom lufi, ami megrázta az egész világot, az egy szektornak a problémáiból. Most igen, az egész világ lángol, és mennek fölfelé a tőzsdék.
Igen, de mondjuk a háborúkra visszatérve az mindig volt. Tehát, hogy szerintem nem nagyon volt olyan időpontja a modern kori történelemnek is, amikor valahol ne lett volna valahol lángolás. Egyébként na, arra emlékszem, amikor gyerek voltam, és először jöttek a kábeltévék, és ugye volt a ProSieben, meg a Satines, meg mellette még más,
MTV, titokban,
igen, meg igen, még mellette más adók, és itt most a CNN-re gondolok, hogy ott ugye az egész nap arról szólt, hogy Izraelbe háború van.
Igen.
És aztán ez valahogy úgy ugye a 2010-es évek...
Az mindig igen, rendben volt a hír összefoglaló.
És aztán a 2010-es évekre ez valahogy megszűnt, volt egy kis béke, és akkor most újból föllángolt ez az egész. De egyébként visszatérve, hogy mi a helyzet, ugye magát, persze mindig azt mondjuk, hogy a részvényeket, meg a részvényindexeket mindig az mozgatja, hogy mi lesz a jövőbeli várakozás, hogy mondjuk innentől számítva 8-10 hónapon belül az adott cég milyen eredményt fog elérni, és hát hogyha mondjuk megnézzük, hogy a fontosabb cégek milyen készpénztermelő képességgel rendelkeznek, akkor ez most bármi is történt itt az elmúlt 2-3 évben, a húzó papíroknak a helyzete nem változott.
Aha, ez meg azért furcsa, mert hogy ugye az amerikai gazdaság, vagy legalábbis a költségvetés nincs túl jó bőrben, ugye ott is volt egy inflációs sok például, hogy a viharba tudnak a viszonylag nehéz gazdasági környezetbe ilyen készpénztermelő képességet falazni az amerikai
cégek. Hát, hogy nem csak Amerikában dolgoznak, ugye pont beszéltünk a DAX-nak a
helyzetéről. Na jó, de a kínai gazdaság is döcög, az Európai Uniós gazdaság is. Tehát, hogy ezzel mondom, hogy úgy, és ugye azt hiszem a Világbanknak volt egy elemzése, ők is visszahúzták a világgazdaságnak a növekedési várakozásait. Tehát, hogy nem jó a makro környezet, akkor hogy gyártják a pénzt? Meg kik?
Amerikában egyébként a fiskális költekezés, ami ugye a Covid után indult, az egyébként tök jó volt a cégeknek, mert ugye az lecsapódott háztartási fogyasztásba. Igen, az is igaz, hogy azért nagyon sok cég nem amerikai kitettségű. Tehát,
ez mondjuk, pont a nap, valamikor a héten hoztuk a DAX-ot példának, igen, hogy Európa, sőt a német gazdaság, aminek mi is isszuk a levét, ugye nincs annyira jó bőrben a DAX, meg folyamatosan csúcson van, ugye, mert igen, az a 30 vállalat a szerte Európában, mindenhol máshol tevékenykedik. Tehát nem tipikusan német vagy német piacon ügyködő vállalatok, és így simán felmehet a DAX, persze.
És ugye Amerikában, hogyha technológiai céget nézel, az még inkább igaz. Ugye egy a Facebook, igen, az igen, ugye New Yorktól Tokióig mindenhol ott van, kikerülve Kínát, mert ott nem lehet, de hogy egyébként baromi sok helyen ott van, és hogy az, hogy mit csinál az amerikai fogyasztó, az nem azt mondom, hogy nem lényeges, mert még mindig az amerikai fogyasztó költi a legtöbbet, vagy az amerikai cég költi a legtöbbet például egy Facebook hirdetésre, vagy Meta hirdetésre, és a világ többi része sokkal kevesebbet, de hogy igazából ez ilyen, ez a klasszikus diversifikáció, ugye, hogy mindenhol ott vagyok. Nyilvánvalóan egy közmű cégnek Amerikában már sokkal másabb, persze, meg nehezebb a helyzetem, mert ő meg csak ott tud kitettséggel lenni.
Akkor még egy érdekes dolog van, mégpedig ez, hogy mennyire túlárazott az amerikai piac. Ezt ugye mondták, hogy hát ezt felejtsük el, még az év elején hallottam ilyen részvénypiaci elemzéseket, hogy felejtsük el, Amerikát túl van árazva, a Trumpot várjuk ki, hogy mit fog csinálni, stb. Stb. Koncentráljunk mondjuk a régióra, ugye a lengyel tőzsdét emlegették, stb. Stb. És ennek ellenére az amerikai tőzsde, köszönj szépen, jól van.
Ugye az amerikai tőzsde az gyakorlatilag, ugye már arról szóltak az elmúlt évek, hogy van ez a 4-5-6-7 cég, aki igazából húzza az amerikai piacot. Ez egyébként nem is lehet máshogy, én sose szerettem az ezen történő lamentálás, mert ez a 6-7 cég, egyébként, hogy az S&P 500-at megnézik, ami 500 amerikai, legnagyobb amerikai nyilvános tőzsdei vállalat, és hogy ez a cég mennyi készpénzt tud termelni, ennek a készpénznek, ennek az 500 cégnek a készpénzének a 30%-át ez az 5-6 cég termeli. Tehát, hogy igazából nem tud kisebb lenni, és nem tudja nem húzni a piacot. Aha. Egyébként szerintem az amerikai piacban vannak jó sztorik, tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen Google, ilyen 16-os, 17-es, 18-as paperen egyáltalán nem elrugaszkodott, még akkor sem, hogyha most ugye arról van szó, hogy akkor el kell adni a Chrome-ot, vagy most igen, akkor most a ChatGPT fogja használni, igen. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy a Google-nek még miért nincs erőteljesebben használt ChatGPT-re hajazó keresési megoldás. Rendszer. Van nem. Egyébként megoldás, meg egyébként most már használjátok a Chrome-ot, akkor most már az jön be, tehát igen, hogy megválaszolja, de hogy ennek volt üzleti oka, hogy miért nem tett vették ki az elejétől ki ezt a részt, és ami nekem egyébként, ha már így, hogy drága, nem drága, én az amerikai piacot igazából ilyen semlegesnek vélem, viszont ami ebbe az évben látszódott, az Európára áttérve az, hogy Európa iszonyatosan sokat emelkedett, ha a DAX-ot nézzük, ha a mi régiónkat, KKL, teljesen mindegy, és nem volt mögötte eredményjavulás, hát és ez főleg akkor, a németeket ugye, érinti igen, egyébként.
Főleg akkor, amikor ugye szétcsapták az amerikai így piacot, van, amikor jöttek ezek a trumpi mindenfélék, akkor gyakorlatilag egy ilyen menekülő, egy ilyen safe haven piac lett a Európából, és tényleg flow alapon ment bele a pénz, és mentek fel az árak.
Így van, és amikor jött ez a NATO, hogy akkor a NATO tagok nem fizetnek eleget, és akkor Európának is fegyverkeznie kell, holott egyébként a NATO anno azért alakult, hogy majd a többiek megveszik Amerika fegyvereit, de ez igen, most már részletkérdés itt 2025-ben. És ugye jött a nagy hit, hogy akkor az európai fegyverkezés az mekkora sztorit mekkora fog. És ugye azt látjuk, hogy mondjuk a Rheinmetall 100-as paperen van. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt már azért túlértékelném, mert hogy itt azért 30-40%-os éves eredmény növekedés kéne ahhoz, hogy mondjuk 5 év múlva a jelenlegi árfolyam az indokolt legyen.
Hát akkor ezt tegyük egymás mellé, ez egy nagyon jó dolog, ugye két gondolatmeneted volt, de ugye a Rheinmetall 100-as paperen van, a Google meg 14-16-on.
17-18.
Igen. De igen, ez azért
igen, mondjuk nem ugyanaz a szektor, meg nem ugyanaz a várakozás most igen, jelenleg, de igen, tehát hogy vannak drága cégek, én Amerikát azt inkább semlegesnek, szerintem Európába kéne jönni, most már kéne jönni az eredményeknek. Ami, ahogy mondtad, a 0%-os GDP-ből talán nehezen fog kijönni, de egyébként ha a hadipar tényleg így próbálják meg fölépíteni, hogy akkor itt is kell komoly hadipar, akkor ezeknek a cégeknek biztos jó lesz, de szerintem most a befektetői várakozás igen, nagyon elszaladt itt ezeknél a
ilyen értékeltség mellett, ugye a legjobb esetben is az szokott előfordulni, mondjuk, hogy jó, nem esik az árfolyam, de nem is megy. Tehát most konszolidálódik egy ideig,
igen, van egy oldalazás,
alá nő a növekedés, vagy az eredménytermelés.
Na de azért itt is vannak jó sztorik Európában, ha már a Google-t mondtad, mert például a bankszektor kimondottan jó, kedvező gazdasági környezetben.
Igen, a bankszektor egy csomó pénzt termelt itt az elmúlt időszakban, aztán ezt vagy kifizette osztaléknak, vagy visszavette saját részvényeit, vagy mind a kettőt csinált, és ilyen reneszánszát élték ugye az európai bankok. Én szerintem azért az európai bankok most már rendben vannak, többé-kevésbé, és hát amiről itt egy szót már ejtettünk, ugye a kelet-közép-európai régió, hogyha önmagához nézzük, hogy milyen értékeltségen forog ez a régió, akkor még mindig olcsónak tekinthető. Tehát mondjuk a Covid előtti időszakban, olyan 15 és 19 között, azért magasabb, tehát ilyen 12, 13, 14-es paperen forgott azért a lengyel piac, magyar piac is, és most azért alatta vagyunk ennek.
Akkor téged is megkérdezek, hogy de hát a háborús diszkont?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy valaha is beszéltem a háborús diszkontról. Én azt gondolom, a piacokon a befektetők nagyon gyorsan alkalmazkodnak. Tehát szerintem a befektetők többség ezt már elfelejtette, hogy háborús diszkont. Mint hogy egyébként egy csomó mindent elfelejtünk, de szerintem ezt ti is látjátok. Igen. Tehát, hogy a papírok az egy-két nap alatt elfelejtődnek fontos dolgok.
Például a Richternél, és most csak hogy egy egyedi történetet emeljek ki, hogy időnként rácsodálkozunk, hogy a Richterről jönnek jó hírek folyamatosan, fejlesztés, mérföldkő fizetés, ezért nem tudom, micsoda újabb területek.
De ugye, mondhatod az OTP-t is, mert
az OTP-t nem, mert azért az megy, és az húzzák rendesen, meg az, hogyha éppen a régiót meg akarjuk venni, akkor veszünk OTP-t, vagy Magyarországot.
Ja, így érted, bocsánat.
Igen, mert a Richter meg valahogy nem árazódik be, tehát nyomott valamit.
A Richternek szerintem az a problémája, ami szerintem minden gyógyszergyártó egyszer átéli az életébe, hogy ugye van ez a nagyon fontos készítmény, a kariprazin vagy Vraylar, és ugye ennek 29-30-ig tart a tehát addig forgalmazhatja, meg gyárthatja, utána ugye lehet már idézőjelben máson, igen. És ahogy közeledik a határidő, igen, tehát attól félnek a befektetők, hogy mi a következő sztár termék, idézőjelben sztár termék, de ezt egyébként mindenki átélte, tehát hogy annó emlékszem a Gilead Science, aki ilyen azt hiszem a hepatitisre csinált gyógyszert, ott is az volt, hogy szétvették a részvény, nem tudom, ment 1000%-ot, és amikor jött az idő pont, hogy akkor hát figyelj, pár hónap múlva már bárki
csinálhatja. olyasmit, ami átveszi.
Egyébként ott nem is volt annál a cégnél, akkor meg gyakorlatilag jött az összeomlás. Tehát, hogy a gyógyszergyár az ezért nehéz, mert általában van egy húzó termék, és ugye várod a fejlesztés, hogy mikor jön egy olyan molekula, amit valamire föl lehet használni.
Azért nézzük meg mondjuk a Novo Nordisket Európában, ha már itt járunk, a fogyasztószerekből mekkora biznisz csinált, és előtte nem nagyon hallottunk róla.
Igen, most de meg... azt hiszem pont volt egy sztori, hogy a Novo Nordiszt elfelejtette talán valamilyen részét levédetni ennek a fogyasztószerének, és azt az Eli Lilly használta föl Amerikában, igen. És ugye ő sokkal nagyobban. Igen. De hát ugye ez sem annyira egyszerű, mert most már jönnek ezek a kutatások, hogy szívrendszeri problémát
igen,
okoz.
Igen, most elkezdett problémássá válni.
Én egyébként azt mondom, hogy nem kell enni, meg el kell menni sportolni.
Tehát egyébként.
Én nem eszek és sportolok, és mégis dagadt vagyok.
Nem eszel, András!
Miért? András! Csak egy kiló epretet.
Ez egy objektív, normális...
Jó, igen, de most műsor... jó, hogy jön a rész, hogy piac. Ez,
ne haragudjál.
Egyébként szerinted akkor most, hogy ha a te filozófiádat nézzük, hogy Amerika semleges, Európában azért vannak jó sztorik, de mondjuk ha az autóipart nézzük, akkor vannak kimondottan rossz sztorik is, tehát ott olyan vegyes a kép, akkor ha a pénz keresi a helyét, akkor fel fogják fedezni a régiónkat, ha már itt kalandozunk?
Szerintem a régiónkat már felfedezték, azért nagyon sokat ment, tehát a Bux az szerintem ebbe az évben is
ilyen top. Csak mondod, hogy még
valami.
Mindig alul értek-e.
Van, persze, van benne sztori, tehát azért, hogyha mondjuk a Richtert valahogy így tisztában látnák a befektetők, hogy azért nem kell ettől a sztoritól annyira félni, és mondjuk ő tudna emelkedni egy pár 10-20-30%-ot, már is, és mindenki szinten maradna, már is magasabban lenne a Bux. Igazából igen, meg hát ugye itt a régióban vannak nagyobb piacok, tehát ugye a lengyeleknél azért nyilván több sztori van, mint Magyarországon, alapvetően úgy alakult, hogy ott sokkal, sokkal jelentősebb, illetve több kereskedhető papíron, de sokan egyébként Ausztriát is ide veszik, még ez a KKR régióhoz, szerintem inkább Ausztria az egy picit már más. Meg hát indexbe is meg lehet venni ezt a régiót, ilyen CETOP 20, meg stb.
Igen.
Hát, hogy igazából mi is kedveljük ezt a régiót. Aztán nyilván, hogyha valaki csinál valami őrültséget a világban, akkor az persze az elől nincsen kibújó. Tehát, hogy mindegy, hogy az ember mennyire hát, olcsó
ezt
piacot.
Ezt lehetettük, hogy ilyenkor adnak mindent, ami
így van,
ami
így van, így van, így van.
Igen, piac
igen, igen.
Hát már pedig ötletgazda most van hozzá bőven. A
van,
paletta.
Igen, majd két hét múlva. Igen, mert most ugye ezt az iráni problémát is meg kell oldani két héten belül, de hogy azért a gazdaságpolitikailag volt annyi volatilitás az elmúlt 2-3 hónapban, hogy nekem az is a fejemben, hogy mi van, ha ez ilyen hozzászoknak a befektetők. Tehát, hogy oké, van, beszélgetnek,
jó,
valami történik, jó,
pár
majd két hét múlva úgyis más lesz.
Emlékezzünk a terrorcselekményekre, hogy amíg az Al-Qaida úgymond a csúcson volt, az elsőkre milyen riadalom volt, és mekkora esések voltak, és utána a rendre, ahogy jöttek a beszámolók, egyre csökkent az amplitúdó. Ez a hozzászokás, ez abszolút meg volt. Még egy utolsó kérdés, már itt tartunk, hogy azt szerinted mennyiben befolyásolja ezt a fajta volatilitást, a kereskedés változásáról beszéltünk, hogy a retail az annyira megerősödött, hogy gyakorlatilag mindenkinek a telefonjában ott egy app, és mindenki ész nélkül tudja nyomni, meg fomóznak, meg már ilyen játék lett a tőzsdéből.
Igen,
és mennyire?
Van egy olyan korosztály, aki úgy vásárol igen. részvényt, hogy nézd már mennyi Teslát látok Budapest útjai, megveszem, mert hogy látszik, hogy terjedőben igen. van, az egy jó sztori. És ez a korosztály, és minket ilyen húhogóknak gondolnak a fiatalabb hallgatók, mert hogy mi megéltünk jó néhány összezuhanást. Azért ez a tőzsdei összezuhanás, ez nem nagyon volt, nem, ki tudja mennyit. Tehát
hát most már ilyen...
10-15 éve, vagy nem
igen,
tudom.
Igen, ami volt, abban meg nagyon gyorsan kijöttünk, igen. ugye itt a igen, Covid igen. utáni.
És akkor mondja, mondják, hogy ti miről beszéltek, mikor mondtuk, hogy igen. csak óvatosan, mert túlárazott, meg nem.
Nem, amikor azt mondtam, hogy megváltozott a kereskedésnek a folyam, az alatt ezt is értettem. Aha. Teljesen más igen. most már. Tehát igen, belépek telefonba, megveszem, látom, és ahogy mondtad, hogy ilyen, az amerikai úgy mondjuk, ilyen social fan lett a kereskedés, fölmész a Twitterre, nekem most már Twitter marad, mert lassan boomer
igen,
vagyok.
Igen.
Vagy bármilyen oldalra, és ugye azt látod, hogy ezt meg ezt veszik, és akkor mindenki rákap. Tehát, hogy ez ilyen, és érdekes módon ilyen öngerjesztő folyamat lett, de nem jön belőle nagy esés.
Igen.
És ugye ez a nagyon furcsa az egészbe, de hogy én ezt, hogy nem jön belőle nagy esés, én ezt inkább abban látom, hogy vagy a piac a retailtől függetlenül jól van fedezve, tehát az intézményi befektetők tök jól fedezgetik aha. magukat akkor, amikor probléma lenne. A másik meg az, amit mondtam még ugye, hogy a vagyonosabb még vagyonosabb, vagy hogy egyre többen jobb módban élnek, meg most már használják a pénzüket például részvényezésre, hogyha mondjuk a nem tudom, igen, a bitcoin fomósok kihullanak, akkor jön egy új hát aha. nem generáció, igen. hanem egy új csoport, akik igen. ugyanaz, és akkor elkezdik ezt csinálni. De egyébként igen, tehát elképesztő mennyiség, hogy bármire fölmész, bármilyen oldal, és hogyha egy pár pénzügyi oldalt megnyitsz, akkor ez folyik minden social médiából, akár reklámszinten is, hogy ezt vedd, azt vedd, amazt vedd. Aztán persze, hogy mi jó, meg mi nem jó, az más kérdés, mert hogyha a kriptónál tartunk, ugye nyilván a bitcoin az tök jó, a többiek meg...
Igen, van a másik hát, 64 ezer.
Igen, igen. Van a bitcoin, meg van a másik 64 ezer, és akkor keresd meg a számításod.
Oké, Csaba, nagyon klassz volt. Köszönjük szépen ezt a kis átfogó körképet, vagy beszélgetést. Jó munkát kívánunk, és szép napon.
Köszönöm, sziasztok.
Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével beszélgettünk.